Hálaadással köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy együtt lehetünk újra a te nevedben. Köszönjük, hogy nem emberi érdek hozott össze minket. Köszönjük, hogy nem holmi olcsó, önző haszonlesésből jöttünk mi most ide. Köszönjük, hogy a te hívásodra, a te lelked vonzására érkezhettünk a te színed elé. Jövünk, Urunk, mert érezzük, hogy szükségünk van reád. Szükségünk van a veled való közösségre. Szükségünk van arra az áldásra, ami felülről jön. Mert látod, a magunk erőfeszítéséből innen, a földből összetudunk mi kaparni valamit. De az nem elég a teljes élethez. Ezért köszönjük, hogy te megnyitod előttünk az eget. És köszönjük, hogy mennyei kenyérrel táplálsz minket is, mint egykor a pusztában a te választott népedet, amikor az egyiptomi rabszolgasságból vitted az ígéret földjére. Istenünk, köszönjük, hogy minket is a mennyei ígéret földje felé vezetsz. És köszönjük, hogy egyre világosabbá teszed előttünk ezt a mennyei célt, hogy leragadjunk a földieknél, a kicsinyes kis önző céljainknál, hogy tovább lássunk az orrunknál, és a mi hitünk szeme megnyílva, beleláthassunk a te dicsőségedbe. Urunk, mutasd meg most is nekünk a te hatalmadat, a te nagyságodat, és adj nekünk elég alázatot hódolni újból előtted, a mindenség ura előtt. Áld meg reját figyelésünket, veled való találkozásunkat, ott hagyd tudjunk úgy örülni neked, mint ahogyan örül a kisgyermek az ő szülőjének, akit régóta nem látott, és újból örömmel fut a karjaiba. Urunk, köszönjük, hogy megáldasz a te lelked bőségével, és hisszük, hogy a te kegyelmed elég nekünk ezután is. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. éneknek az első két versét. 433. énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten igéjét, amint ez írva található, a Márk evangéliumának 6. részében, a 35. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Márk evangéliumából, a 6. részből, a 35-től 44-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. De amikor az idő már későre járt, oda mentek Jézushoz a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, így szóltak, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak csak férfiak. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, Jézusnak egyik legismertebb csodájáról hallunk alapigényben. Nem véletlen, hogy mind a 4 evangélista nagyon részletesen feljegyezte az 5000 ember megvendégelésének a történetét. Testvérek, már is egy nagyon komoly kérdéssel szembesít minket ez az ige, hogy egyáltalán hogyan viszonyulunk mi a csodákhoz. Mi, akik jó 2000 évvel élünk Jézus Krisztus után, akik a 21. század posztmodern világának emberei vagyunk, akik már interneten csüggünk, tévét nézve látjuk az egész világ eseményeit, akik a tudományos vívmányok magaslatait ostromoljuk, akik büszkék vagyunk mindarra a sok eredményre, amit elértünk a tudomány, a technológia szintjén, bizony nagy kérdés, hogy a mai ember hogyan viszonyul a csodákhoz. Testvérek, hogyha a Szentírásból kitörölnénk minden csodát, alig maradna valami a Bibliából. Éppen ezért nagyon égetően kell tisztáznunk magunkban ezt a kérdést, hogy hogyan is viszonyulunk mi a Szentírásbeli csodákhoz. Mik is a csodák egyáltalán? Nagyon érdekes meghatározásokat lehet olvasni ennek a kifejezésnek a kapcsán. Vannak olyan szómagyarázó lexikonok, amelyek nagyon hűvös tárgyilagossággal állapítják meg, hogy egyáltalán mit is nevez az ember csodának. Csoda az, mondja például C.S. Lewis, múlt század első felében élt híres angol egyetemi professzor, komoly keresztény író, akinek sok könyve megjelent magyarul is. Többek között egy ilyen könyvet is írt, aminek az a címe, hogy a csodák. Azt mondja Lewis, hogy a csoda olyan egyedi dolog, ami megtöri a mintát, amely olyan berögzült, hogy szinte fel sem merül bennünk, hogy meg lehet törni. Azaz, van egy minta, egy megszokott rend, amit megtör egy esemény, ami számunkra olyan szokatlan, hogy azt csodának minősítjük. A 4. századi, 5. század elején élt híres egyházatyánk Augustinus Ágoston azt mondja, hogy a csodák nem ellenkeznek a természettel. Csupán azzal ellenkeznek, amit mi a természetről tudunk. Mert hogy, hát akkor már ugye a 4. század végén, 5. század elején élt híres, nagyműveltségű keresztény tudós is ismert sok mindent a természet törvényeiről. Hát akkor manapság a 21. század embere, hogy ne ismerne még többet a természetben működő törvényszerűségekről. És mégis azt mondja Ágoston, hogy a csodák nem ellenkeznek a természettel, az Isten által alkotott világrendjével, hanem csak azzal ellenkeznek, amit mi tudunk a természetről. De kérdezhetnénk, hogy mennyit tudunk mi a természetről? Igen, sok-sok évszázad vagy évezred megfigyelése alapján tudja a mindenkori ember azt, hogy van 4 évszak, azt is meg tudja nevezni, azt is tudja, hogy fel kell a nap, meg lemegy a nap. Persze ez is olyan relatív, ugye viszonylagos, hogy mit jelent, hogy fel kell a nap, mit jelent az, hogy lemegy a nap. Erre is már ugye tudunk pontos tudományos magyarázatot, ugye, hogy a Föld forog, meg a Föld kering a nap körül, ugye lehet itt sokféle tudományos magyarázatba bocsátkozni, de nem ez a mi célunk ma, testvérek, hanem az, hogy elvezessen minket ez a nagyon ismerős bibliai csoda is, az 5000 ember megvendégelésének a története is, annak a felismerésére, aki a csoda mögött áll. Aki minden csodának a létrehozója, minden különleges számunkra, sokszor első látásra érthetetlen, felfoghatatlan eseménynek a mozgatója. És ez nem más, mint a Teremtő Isten. Azt mondja egy jelenkori keresztény amerikai író, Eric Metaxas, aki szintén egy nagyon izgalmas könyvet írt, ugyancsak ezzel a címmel, hogy a csodák, hogy csoda az, amikor valami az időn és téren kívül belép az időbe és a térbe. És ő úgy értelmezi minden csoda eredetét, különösen a bibliai csodákra vonatkozóan, hogy igenis Isten egy adott pillanatban a történelemnek egy bizonyos pontján belépett a mi időnkbe és a mi terünkbe. Ezt János evangélista az első rész 14. versében így fogalmazza meg, nagyon tömören tudjuk, hogy ő nem ír részletes karácsonyi történetet, hanem csak ennyit ír tőmondatban, hogy az ige testé lett, és itt lakozott közöttünk. Az ige testé lett. Belépett a mi világunkba Jézus Krisztus személyében az élő ige, az a teremtő ige, amelyik elhangzott a teremtés hajnalán, amikor így szólt Isten, hogy legyen, és lett. Igen, belépett a mi időnkbe és a mi létünknek a terébe Isten Jézus Krisztus személyébe. Ugyancsak ez az amerikai író vonja le a következtetést nagyon érthető, világos formában. Ha Isten a világ mindenséget létre tudta hozni a szavával, vajon ne tudna később beleszólni abba a létezésbe, amit ő hozott létre? Olyasmi lenne ez, mintha azt mondanánk, ó, igen, azt nyilván elhiszem, hogy Tolstoj írta a Háború és béke című híres regényét, de azt sosem tudnám elhinni, hogy egy vesszőt képes megváltoztatni a kéziratban. Az már túl sok lenne. Nyilván mi is rögtön egyetértünk ezzel az amerikai íróval, az ő végkövetkeztetésével. Ha Tolstoj megírta azt a híres nagy regényét, akkor ő maga annak idején ne lett volna képes valamikor módosítani egy kicsit is annak szövegét. Most hát Isten a teremtő, a világ ura, a mindenség gazdája. Ha egyszer elindított ezt a mindenséget, és benne megszabott olyan törvényszerűségeket, amelyeket mi felismerhetünk, és amelyek nyomán bizonyos következtetéseket vonhatunk le, akkor ez a teremtő Isten egy adott pillanatban ne szólhatna bele a megteremtett világ rendjébe, folyásába? És itt csak egyetlen példára utalok. Ugye a mi ismeretünk szerint a biológia törvényei alapján egy ember születéséhez szükség van egy férfire és egy nőre. S lásd a Biblia egyik legnagyobb csodáját, a szüstől születés csodáját, amiben annyian belekötöttek már a történelem során, és ami miatt annyiszor gunyolódtak már Krisztuson is, hogy fattyú volt, gunyolódtak a kereszténységen is, hogy egy ilyen fattyú nyomán született meg ez a furcsa vallás a kereszténység. Most lásd ezt a csodát, próbáljuk csak nagyon egyszerűen és nagyon röviden ennek a végkövetkeztetésnek alapján megvilágítani. Ha Istennek volt hatalma az első embert megteremteni, a föld porából, és az élet lelkét lehelni bele, és ebből lett az élő lény Ádám, akkor ugyanennek a teremtő Istennek ne lett volna hatalma megteremteni egy újabb lényt a Mária méhében, és így lépni be testéletigeként a mi terünkbe és a mi időnkbe? Nyilván nagyon logikus a következtetés. Amire hittel csak annyit mondhatunk, hogy igen, Istennek semmi sem lehetetlen. Még akkor sem, ha mi néha értetlenül állunk egy-egy különleges esemény előtt, és azt mondjuk, hát ez a csodák kategóriájába tartozik. Persze jönnek okoskodó tudósok, akár még teológusok is rá, a múlt század közepén volt ilyen híres teológus a német területen, Bultmann, aki azt mondja, hát ezeket mind-mind a mitoszok világába kell utalni, ezzel egy modern felfogás ember nincs mit kezdjen, mert ezek nem valóság alapú történetek. Most testvéreim, így közelítsünk mi ahhoz a különös csodához, amit az 5000 ember megvendégelésének története tár elénk. Mert hogy nyilvánvaló csoda történt, mégpedig a teremtéshez hasonló csoda. Ráadásul nem is olyan ámulatba ejtő, mint ahogy gondolnánk a teremtés történetét, mert itt nem a semmiből teremt Jézus 5000 embernek való hatalmas mennyiségű eledelt, hanem a kevésből teremt sokat. Most nézzük meg, testvérek, ennek a történetnek egy picit az előzményét. Az első iges olvasásból hallottuk azt az előző versekből, hogy az apostolok visszatérnek Jézushoz, elbeszélnek mindent, amit tettek, tanítottak, mert már kiküldte Jézus korában őket szolgálni, és a beszámoló után Jézus azt mondja nekik, hogy gyertek, menjünk el egy csendes helyre, csak mi magunk, pihenjünk meg egy kicsit, és ha még visszább olvasunk egy kicsit az előző versekbe, kiderül, hogy azelőtt végeztette ki Heródes keresztelő Jánost, akiről tudjuk, hogy Jézusnak a rokona volt, és akkor Jézus ennek a gyászhírnek a vétele nyomán nyilván, hogy olyan szomorúságba esett, mint ahogyan közülünk bárki esne ember létére, mikor egy közeli hozzátartozója meghal, ráadásul ilyen módon, ugye, hogy a fejét vétetik keresztelő Jánosnak Heródes, és akkor ebben a gyászos hangulatban, ráadásul a hosszú szolgálat nyomán kifáradva, ajánlja Jézus tanítványokkal, vonuljunk egy kicsit egy csendes helyre, félreeső helyre, egy lakatlan helyre, és pihenjünk meg, és ott imádkozzunk, ott akár gyászoljuk el Keresztő Jánost együtt az Isten szín előtt. És akkor kiderül, hogy amikor ők csónakba szállva mennek át a Genezáretú túlsó partjára, a tömeg, aki már ugye Jézus hírét vette korábban, az látja, hogy merre irányulnak, és mire ők kiszállnak a túlsó parton, már nagy tömeg várja, és nézzük meg, hogy hogy reagál Jézus erre a különös, váratlan új helyzetre. Ilyenkor nekünk az lenne a természetes reakciónk, hogy jaj, hát hagyjon békét nekem ez a tömeg, már megint itt tülekednek, már megint felborítják a nyugalmamat, hát még arra sincs nekünk lehetőségünk, hogy félrevonjunk egy kicsit magunkban csendbe lenni, akár meggyászolni a legnagyobb prófétát, Keresztelő Jánost, az én rokonomat. Nekünk első ösztönös gondolatunk az lenne, hogy elküldjük őket, hogy hátat fordítsunk nekik, hogy hagyjanak békét nekünk már végre. Ennek kapcsán eszembe jut testvérek Gyökösi Bonni bátyának, az egykori neves budapesti igehirdetőnek, mély hitű pszichológus embernek, professzornak is, akinek sok drága könyvét olvashatjuk manapság is, az egyik élménye. Leírja azt, hogy egyszer este későn érkezett haza, fárasztó családlátogatásból, meg beteglátogatásból, és hát leül vacsorázni valamikor 10 óra körül, és egyszer csak csörög a telefon. Hát bizonyan kelletlenül emeli fel a fejét, néz a feleséget, ki a csuda zavar ilyenkor, este 10-kor sem tudok én már nyugodtan megvacsorázni, hát nem volt elég fárasztó és hosszú ez a mai szolgálati napom. És az első gondolata az volt, hogy nem veszi fel a telefont. Második gondolata az volt, hogy felveszem, és hát oda mondok neki, hogy hát hagyjon békét ilyen késői órában. Aztán hosszas, kitartó csörgetés nyomán mégiscsak átsúlna az agyán, hát ha valakinek nagy baja van, és azért hív ilyen későn. Felveszi a telefont, kedvesen válaszol, és kiderül, hogy egy öngyilkos jelölt hívja fel őt, sírja bele a telefonba a nagy bánatát és panaszát, és mondja, hogy ez az utolsó esélye, ha ma este ő nem kap egy lelki vigaszt, akkor ő neki megy a Dunának. És lett belőle egy félórás, hosszú lelkigondozói beszélgetés telefonon keresztül, ami életmentő volt végül is. És utólag hitre jutva ez az ember beépült a gyülekezeti közösségbe, és mindig hálás volt azért, hogy olyan késői órában felvette valaki a telefont és válaszolt rá. Most testvérek, életmentő lehet néha egy-egy ilyen nehéz helyzetben az, ha túllépek fáradtságomon, ha megszánom azt, aki talán nálamnál is nagyobb bajban van, mert Jézus ezt tette. Azt olvassuk, hogy Jézus megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sok mindenre tanítani. Megszánta őket. Ilyen szánakozó szeretettel tudunk-e egymásra figyelni, testvérek? Hányszor leakadunk, elakadunk a mi kicsinyes kis problémáinknál, bajainknál, és nem veszük észre, hogy mellettünk hány és hány embernek van nagyobb baja, nagyobb, súlyosabb gondja, problémája. Nem véletlen az, hogy azt mondja a Szentírás, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Vagy azt mondja Jézus a Jelenések könyvebeli egyik gyülekezet angyalának, hogy magának ugye a gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy halott vagy, de kelj fel, és menj, és erősítsd a halófélben levőket. Hogy van az? Te lelkileg halott állapotban leledzel, és kelj fel, lépj ki önmagadból, úgymond, és menj, és erősítsd a halófélben levőket. Igen, és akkor te is meg fogsz elevenedni. És hát ez a csodája, testvérek, annak a kegyelem szaporodásnak, annak a szánakozásnak, amivel Jézus Krisztus könyörül mindnyájunkkal. De a történet folytatódik. Azt olvassuk, hogy későre jár, és jönnek a tanítványok egy ötlettel Jézushoz, Uram, Éhes ez a nagy tömeg, este késő van már. Uram, elég már a tanításból. Mint ha csak hallanám a mellékzöngét. Elég már a dumából, a szövegből. Ebből nem élünk meg, Uram. Kenyér is kell az embernek. Tessék, nem gondolkozunk mi sokszor hasonlóan? Ó, hány és hány embertől kapok ilyen választ, mikor kérdem, hogy hát nem láttam rég a templomban. Hát hogy is áll a lelki élete? Egyáltalán szán-e időt a lélek táplálására? Ó, tisztetes, hogy nincs arra idő. Rohanni kell, dolgozni kell, pénz kell, a családot fenn kell tartani, stb. Testvérek, soha nem mondjuk azt, hogy elég a lelkizésből, mert megvan mindennek az ideje. Annak is megvan az ideje, testvérek, hogy kenyeret adjunk az embereknek. De annak is megvan az ideje, hogy lelki táplálékot nyújtsunk a lelkileg éheseknek. És a kettőt együtt kell cselekedni, testvérek. Jaj, ha az egyház csak lelki táplálékot akar adni, és nem vesz észre a nyomorúságban levőt, és nem ad egy tál ételt, vagy egy darab kenyeret. De az is fonák helyzet lenne, ha az egyház csak szociális tevékenységet végezne, csak öreg otthonokat, árvaházakat, kórházakat működtetne, de soha igét nem hirdetne, lelki táplálékot nem nyújtana. Mert Jézus maga mondta, és az Ószövetségben is megvan írva, Jézus idézte maga a sátánnak, amikor megkísértette őt a pusztában, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. De ez azt jelenti, hogy kenyérrel is, Isten igéjével is. És a kettőt nem szabad egymás ellen kijátszani. És ezért Jézus azt mondja a tanítványoknak, nem kell elküldeni őket, adjatok ti enni nekik. Na aztán, szegény tanítványok, ekkora tömegnek, kiderül a végén 5000, csak férfi volt, gondoljuk még egy annyi asszonyt, meg még legalább egy annyi gyermeket, hát ott 15-20 ezer emberről volt szó. Ennyi embernek azt mondják, hát 200 dénár áru kenyér sem lenne ennyi, ezeknek elég. Az 200 napszám értéke volt abban az időben, Jézus korában. Menjünk mi, de hát még annyi pénzünk sincs. Tehát kifejezik, hogy képtelenséget vársz el tőlünk, Uram, hogy mi adjunk nekik. Na és akkor küldjük el őket éhesen. Egy másik evangélista a 4000 megvendégelése kapcsán úgy fogalmaz, hogy Jézus megszánta őket, és nem akarta elbocsátani éhesen őket, nehogy kidőjenek az úton. Testvérek, Jézus törődik a testi szükségeinkkel is. És vigyáz arra, nehogy kidőjünk az úton. Ó, hány ember kidőlt már az úton? Mert igen, van olyan magatartás még Jézus közelében is, aminek nyomán sok ember elmegy Jézus közeléből éhesen. Ó, de szomorú dolog az, testvérek! És milyen blamás az egyházra nézve, ha az egyház közeléből, a templom közeléből, a templomból megy el valaki éhesen. Hány ilyen panaszt hallok? Elmentem, összetört szívvel, vigaszra várva, bánatosan, sok kérdéssel a szívem mélyén, és nem kaptam semmit. Üresen mentem haza, éhesen mentem tovább. Csoda, hogy kidőlt az úton? Csoda, hogy föladja valaki? Testvérek, mennyei kenyeret osztott Isten Mózes által a pusztai vándor népének. Angyalok kenyerét ette az ember, mondja egyik zsoltáros. Hát igen, Isten erről is gondoskodik. Különös módon. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy nézzetek csak szét, mennyi kenyeretek van. Menjetek, nézzétek meg. Itt kezdi bevonni a tanítványokat a csodába. Jézus soha nem egyedül viszi véghez. Bevon minket is, hogy mi is részesei legyünk az ő hatalmának, annak a csodának, ami aztán másoknak örömét is szolgálja. Hány kenyeretek van? Nézzétek meg. Jönnek vissza, és mondják, Uram, van 5 kenyerünk, 2 halunk. Másik evangélista leírja, hogy egy kis pásztor legénynek a tarisznyájában volt ennyi. Hát az nem ilyen nagy házi kenyer, amilyet mi ismerünk, ugye, hanem olyan kicsi palacsinta-szerű lapos kis pászka lehetett, ugye, ami egy napig is eledele lehetett egy pásztor gyereknek, és 2 kicsi sült halacska, ugye, és akkor azt mondja Jézus, na azt hozzátok ide hozzá. Testvérek, ismerős még ugye a csodálatos halfogás története kapcsán is az, amikor Jézus bekiált a halászú tanítványoknak, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Kiderül ugye, hogy egész éjjel próbálkoztak, kínlódtak, és nem fogtak semmit, csak akkor kénytelenek szégyenkezve beismerni a tapasztalt halász emberek, hogy Uram, nincs, nem fogtunk semmit. No, itt legalább van valami, amiből ki lehet indulni. De erre fel megkérdez az egyik tanítvány, egy másik történet, másik evangélista leírása szerint, hogy Uram, hát van itt 5 kenyer és 2 hal, de mi ez ennyinek? Így is lehet megközelíteni a dolgot. Van, Uram, az igaz, hogy van. Hát ki mondhatná most közülünk, hogy semmi sincs a kamrájában, a pincéjében, hogy nincs egy kis megtakarított pénzecskéje. Nem mondhatja, hogy ma este nem lesz mit vacsoráznia. Nem mondhatja, hogy nincs hova lehajtsa a fejét. De hányszor mégis azt mondjuk, hát mi ez? Több kell. Több kellene, a másiknak több van. Másiknak nagyobb háza van, másiknak szebb autója van, a másiknak több van ebből is, abból is, nekem is kellene több. Hát mi az a kevés, ami nekem van? Nekem, mondjuk így többes számba feleségemmel együtt, nem egyszer volt komoly vitám már a gyerekeimmel, főleg az egyik fiammal, aki evangéliumi gondolkozású ember, mert hitben nőtt fel, de azért úgy meg suhintja a világ szele. És akkor, hát amikor néha kezd úgy panaszkodni, hogy hát jó lenne még ez is, meg még az is, ügyes, hát kérdem, fiam, nincs semmit? Ó, jó, hát van lakásom, s van autóm, s persze van jó fizetésem, de hát Federernek, a híres teniszezőnek mennyi van? És a minap tárgyalják a gyerekek a levelező listán, hogy az 5 gyerekünk 4 országban van szétszóródva, és a kisebbik fiunk írja, aki Svájcban él, hogy hát igen, igen, Tamással az a baj, itt elárulom most a nyilvánosság előtt a családi titkokat, hogy hát azért elégedetlen néha, mert ő mindig a világ sztárjaihoz, a dusgazdagokhoz hasonlítja magát. Nem ez a bajunk nekünk is, testvérek? A szomszéd hüve mindig zöldebb. Ugye neki több van. Mi az a kevés? És akkor Jézus azt mondja, adjátok ide, hozzátok hozzá. És akkor azt a keveset ő megsokasítja. Hogy? Nézzük meg. Azt olvassuk először is, hogy a tanítványoknak kiadja a parancsot, hogy ültessetek le mindenkit csoportosan a zöld fűre. És leültetik őket 100-as és 50-es csoportokban. Itt már is egy nagyon érdekes következtetés lehet megfogalmazni. Jézusnál rend van. Isten a rendistene. Átláthatóvá, megszámolhatóvá, áttekinthetővé teszi a tömeget. Igen, Jézus szemében nem egy nagy massza az ember tömeg, hanem nyilván van tartva mindenki. Számon van tartva mindenki. Könnyen elérhetővé teszi Jézus ezt a hatalmas sokaságot a tanítványok számára, amikor viszik a kenyeret, a halat a Jézus kezét. Akkor azt olvassuk, hogy Jézus veszi a kenyeret, a 2 halat, feltekint az égre, megáldja, megtöri a kenyereket, majd átadja a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. Figyeljük, testvérek, szinte szó szerint ugyanazt olvassuk itt, mint az úrvacsora történetében. Veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, és továbbadja. De előbb feltekint az égre. Testvérek, hányszor tekintünk mi fel az égre? Mi sokszor úgy járjuk földi utainkat, mint a négy lábú jószág. Mindig csak a földet nézve. Pedig Isten minket két lábra állított. Többek vagyunk egy négy lábú jószágnál. És mégis sokszor csak földet nézők vagyunk. Hogy mit tudunk kikaparni, kizsákmányolni a földből a magunk előnyére, hasznára, javára, gazdagodására. És akkor Jézus megtanít minket égre nézni. Az a Jézus, akinek nem volt fizetése, nyugdíja, autója, még egy szamara se, ugye azt is kölcsönkérte, mikor bevonult Jeruzsálembe. És Jézus megtanult a kevéssel a kezében is az égre nézni. És ezt tette mindig. Egyik legkritikusabb pillanatban is, egyik legnagyobb csodatétele küszöbén a Lázár feltámasztásánál is azt olvassuk. Hogy amikor ott sír mindenki körülötte, mert már ugye háromnapos halottként ott fekszik a sírkamrában Lázár, akkor Jézus megáll a sírkamra előtt, és felemeli a tekintetét az égre. A többiek a tekintetüket csak a sírkamrára szegezték. És itt van a legnagyobb nyomorúsága a mi lelki életünknek, testvérek. Sokszor csak a koporsóra nézünk, a sírhantra nézünk, a betegségre nézünk, a hiányokra nézünk, és nem tekintünk fel az égre. De ha egyszer megtanulnánk ezt a helyes sorrendet, hogy minden esemény előtt, minden helyzetben, próbában, hiányban, betegségben, gyászban, veszteségben, csalódásban, először felnézzünk az égre, és utána nézzünk a nehéz körülményekre, akkor egészen másképp viszonyulnánk a nehéz helyzetekhez. Viktor Frankl-tól olvastam nemrég egy megrendítő könyvet, ez a bécsi pszichiátriai iskolának a harmadik nagy generációját vívő professzora volt, aki túlélte az auschwitzi haláltábort, és utána hosszú ideig volt professzor a bécsi egyetemen. Leírja az egyik világhírűvé vált könyvében, Mégis mondj igent az életre, ez a cím ennek a különös könyvének, hogy az ember élete, öröme, boldogsága nem attól függ, hogy milyen körülmények közt és milyen helyzetben van, hanem elsősorban attól függ, hogy ő hogyan viszonyul ahhoz a helyzethez, amiben van. Az ő túlélésének egyik nagy titka ez volt, testvérek, miközben odaveszett az egész családja. Az ő túlélésének egyik nagy titka az volt, hogy a legborzalmasabb körülményekhez is teljesen más lelkiséggel viszonyult, mint a körülötte levő többség. És ott is a legborzalmasabb nincstelenség, szenvedés közepette is mindig igyekezett megtalálni azt, aminek aznap tudott örülni. Testvérek, nem azt kell nézni, hogy kevés a kenyér meg a hal, hanem egy kicsit tovább kell nézni. Arra, akinek a kezébe lehet tenni azt a keveset. És akkor nézzük meg, megtörténik a csoda. Tanítványok osztják, és azt olvassuk, mindenki jól lakik, megelégszik, végre van megelégedett tömeg is ezen a világon, mert Jézus kezelében el lehet jutni eddig a pontig, a megelégedésig. És akkor azt olvassuk, hogy miután ettek, és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosára, és a halak maradékát is. Testvérek, Jézusnál nem csak rend van, Jézusnál nincs pocsékolás. Isten szemében nincs pocsékolás. Ő vigyáz a legkevesebbre is, a maradékra is. Döbbenetes statisztikákat lehet olvasni, testvérek. A világon 1,5 milliárd tonna élelem kerül a szemétbe évente. másfél milliárd tonna élelem. Egy év alatt a szemétbe kerül. Miközben naponta meghal 25 ezer ember éhen. Miért? Mert az emberiség nagy része nem Isten uralma alatt él, nem Krisztus vezetésére hagyatkozik. Ezért van egyes helyeken fölösleges bőség pocsékolásig menően, másik helyen szükség, akár éhenhalásig menően. Most Istennél van rend, van megbecsülése a kicsinek is, sőt, még környezetvédelemről is lehetne beszélni, mert összeszednek minden maradékot. Képzeljük el, több ezres tömeg elvonul onnan, és nincs mögöttük, utánuk semmi szemét. Milyen jó lenne meghívni ezt a Jézust manapság is egy kicsit. Úgy reálisan a mi világunkban, hogy az ő nyomában, a tanítványi serege nyomában, neki engedelmeskedve megtanuljunk rendben élni, megtanuljunk a környezetünkre vigyázni, és megtanuljunk a kevéssel is mindig megelégedni. Testvérek, Gyökösi Endre azt mondja, akit az előbb idéztem, hogy az ember annyiban ember, amennyiben nem csak kenyérrel él. Az ember annyiban ember, amennyiben nem csak kenyérrel él. Testvérek, itt kezdődik az igazi emberség. Amikor túllátunk azon, hogy mire van szüksége a testünknek, és legalább ugyanolyan fontosnak tartjuk azt, hogy mire van szüksége a lelkünknek. És hogyha a két féle kenyeret egyformán kérjük el, ami mennyei gazdánktól, táplálj engem hozzám illő eledellel, ahogy az Ószövetség embere imádkozott, és mi tudjuk, hogy ez a hozzánk illő eledel nem csak a testi kenyér, hanem a lélek kenyer, az a mennyei táplálék is. Ha a kettőt együtt kapjuk, akkor igazi emberséges életet tudunk élni. Megelégedéssel, hálaadással, úgy, hogy a másikon is tudunk szánakozni, és a másiknak is tudunk juttatni mindabból, amit Isten reánk bízott. És így lehet hálás, Istenre tekintő, égre figyelő, és mégis a földön két lábbal járó életünk, ahol tökéletes az a lelki egyensúly, ami éppen azáltal keletkezik, hogy tudjuk, hogy mi a menny polgárai vagyunk, miközben ezen a földön élünk. Amen. Tehát testvérek, választoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 412-es énekünknek az első két versét. 412-es ének első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Yeah. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, köszönjük a Te gazdagságodat, azt a bőséget, amivel megajándékozol újra és újra minket is. Bocsásd meg kicsinyhitűségünket, bocsásd meg gyakori elégedetlenségünket, vagy akár zugolódásunkat, hogy nem vesszük észre, mennyi van a rendelkezésünkben. Bocsásd meg, hogy sokszor a hiányokat látjuk. Éppen annak a következtében, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat. Hogy a másiknak már több van. Másiknak jobban megy a dolga. Pedig nem mindig látunk bele mindenkinek az életébe. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy Te meg akarsz tanítani minket megbecsülni a keveset, és hálát adni a bőségért is, hogy elmondhassuk Pál apostollal, ismerős vagyok akár az éhezéssel, akár a jól lakással is, a szűkölködéssel, vagy a bővölködéssel is, de mindenekben megtanultam, hogy hálát adjak. Taníts minket alázatra, hálaadó életre, megköszönni mindig azt, amink van, és ugyanakkor taníts minket jótékonykodásra, megszánva a mellettünk levőket, azok megsegítésére, hogy tudjuk, hogy mi egymás számára teremtettünk, és nem engeded, hogy önzésünk megfojtson minket. Istenünk, köszönjük, hogy megáldott tovább együttlétünket, úrvacsorázásunkat. Kérünk, könyörülj a betegeken, a szenvedő testvéreinken, a magányos lelkeken. Köszönjük, hogy vigasztalod a gyászoló testvéreinket. Köszönjük, hogy a Te vezetésedre hagyatkozhatunk a hétköznapokban is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.